és kellemes rádiózást kívánunk.
Három óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A feltámadt Krisztussal járva minnyájan testvérek lehetünk, fogalmazott 14. Leó pápa katekézisében. A Szentatya a Szent Péter téren tartotta az általános kihallgatást, amelynek keretében folytatta a Jézus Krisztus a mi reménységünk című jubileumi katekézis sorozatát. Beszédének témája Krisztus feltámadása és a mai világ kihívásai. A húsvéti lelkiség élteti a testvériséget. Szeressétek egymást, amint én szerettelek benneteket. 14. Leó pápa elmondta, ha hiszünk Krisztus halálában és feltámadásában, és ha megéljük a húsvéti lelkiséget, az reménnyel tölti meg életünket, és arra bátorít, hogy a jóba fektessünk be. Különösen is segít abban, hogy szeressük és tápláljuk a testvériséget, amely kétség kívül az emberiség egyik legnagyobb kihívása napjainkban, ahogyan azt Ferenc pápa világosan látta. 14. Leó pápa kiemelte a Szentírás szavaiból, szeressétek egymást, amint én szerettelek benneteket. A meghalt és feltámadt Krisztus által nekünk ajándékozott testvériség megszabadít az önzés, a megosztottság és a hatalmaskodás romboló logikáitól, és visszavezet eredeti hivatásunkhoz a napról napra megújuló szeretet és remény útján. A feltámadt Jézus megmutatta nekünk az utat, amelyen vele együtt járva mindnyájan testvérek lehetünk, és testvérnek érezhetjük magunkat, hangsúlyozta a Szentatya katekézisében. Elindult a Katolikus Karitász országos ajándékgyűjtési akciója, az Angyalbatyú. Tegyél csodát karácsonykor, készíts angyalbatyút, olvasható a felhívásban. A Katolikus Karitász idén is megrendezi országos ajándékgyűjtő akcióját, amelynek keretében december 16-áig nehéz sorsú gyermekeknek gyűjtenek karácsonyi ajándékcsomagokat. Az angyalbatyút online adományozással is lehet adni a www.karitász.hu oldalon, de a 1356-os adományvonal hívásával hívásonként 500 forinttal lehet támogatni a gyűjtést. A kormány szerdai ülésén úgy döntött, hogy bevezeti a 14. havi nyugdíjat, közölte a közösségi oldalán a miniszterelnök. Orbán Viktor a közösségi oldalán megosztott videójában emlékeztetett arra, hogy a 13. havi nyugdíjat a nemzeti kormány előtti időszakban a baloldali kormányok elvették a nyugdíjasoktól. Az elmúlt évek során sikerült a 13. havi nyugdíjat visszaadnunk, és most elérkezett az ideje annak, hogy egy újabb nagy lépést tegyünk, bevezetjük a 14. havi nyugdíjat, fogalmazott a miniszterelnök. Kifejtette, a gyakorlatban ez úgy néz, hogy jövő februárban minden nyugdíjas megkapja majd a rendes nyugdíjat. Megkapja a 13. havi nyugdíjat és a 14. havi nyugdíj egy heti összegét, vagyis egy negyedet, egy évvel később a következőt, és így tovább. Amit vállalunk, azt betartjuk. Azt mondtuk, velünk azok is jól járnak, akik nem szavaznak ránk. Ezt a nyugdíjat mindenki megkapja, mindegy kire szavaz. Tisztelet az időseknek, mondta Orbán Viktor. Az Aktív Magyarország programnak az a célja, hogy tegyük könnyebbé az emberek életét, tegyük vonzóbbá, hogy aktívan éljenek, mondta a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium Aktív Magyarországért felelős államtitkára Debrecenben a Józsai futópálya átadásán. Révész Máriusz hozzátette, nem akarják megmondani, ki milyen sportot üzzön, pályázataikkal lehetőséget akarnak biztosítani az egészséges életmódot folytató embereknek. Az Egészségügyi Világszervezet egyik kutatását idézve jelezte, az emberek egészségügyi állapotát tekintve 11%-ban meghatározó az egészségügyi ellátórendszer, 19%-ban a környezeti hatás, 27%-ban a genetika és 47%-ban az életmód. Pap László Debrecen polgármestere arról beszélt, hogy a Nagyerdei stadiont körülölelő futópálya majd a Tócóvölgyben és a Csapókertben megépített futókörök után a Józsai a negyedik pálya a városban. A Mozdulj Debrecen program keretében pedig arra törekednek, hogy az egészséges életmód érdekében minél többen és minél több korosztályból kapcsolódjanak be a helyi programokba, fűzte hozzá. Végül az időjárásról. Pénteken elsősorban az Északi-Középhegység térségében, az Észak-Alföldön, illetve a Rábától nyugatra folytatódik a borult, párás, ködös idő helyenként szitálással. Máshol zsugorodhat, oszladozhat a köd, rétegfelhőzet délnyugat felül, a nap is kisüthet. A déli délnyugati szél a Dunántúlon helyenként megélénkül, másutt jobbára gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. Pénteken a hőmérséklet a borult párás tájakon 5 és 10, míg a naposabb területeken 11 és 18 fok között alakul. Híreket hallottak.
Vizeken elevezel, haragos a felszín hulláma majd betemet, ítéljen a föld, s az ember halkan, éli bát mind, amit majd a síron betakar. Nem keresem már a szavakat, attól szép a világ, hogy tudom, hogy benne vagy, az egyik benne csengésben nem zeng egy másik hang, és hagyjuk, ahogy Isten ír belőlünk is egy dal. Hogy a kaszás alatt minden, miben nincsen szerelem, télsúlyú mérlegem méri meg a szívem, földi terek láncaiban nem vihet oda, könnyű szárnyak előtt árul az ég kapuja. Országok eltűnnek, a szülték sírban végzi, mind az idő elúszik, de van mi nem múlik. Világok megszűnnek, csillagok hullnak, hol a föld s az ég egy beolvad, de te bennem örök vagy. Te vagy a másik, én vagyok az, amíg vissza nem kér a tenger, s vissza nem ad a part. És ahol útjaim szét szaladnak, túléli a mulandót, ki elengedi azt. Ha nem indulcs út, annak minek mennie kell, annak tömlött évé lesz az, ami nem ereszti el. De miből van a hit, s az akarat, szakítatják vélünk hamis határok alatt. Ám bölcsünk végtelen ég volt kéz nem érheti fel, ami összetartozik ember nem szakíthatja el. Mert a kaszás alatt minden, miben nincsen szerelem, vélsúlyú mérlegem méri meg a szívem, földi terek láncaiban nem vihet oda, könnyű szárnyak előtt árul az ég kapuja. A szülték sírban vészi, mind az idő elúszik, de van mi nem múlik. Világok megszűnnek, csillagok hullnak, hol a föld s az ég egy beolvad, de te bennem örök vagy. Országok eltűnnek, a szülték sírban vészi, mind az idő elúszik, de van mi nem múlik. Világok megszűnnek, csillagok hullnak, hol a föld s az ég egy beolvad, de te bennem. Tágas vizeken elevezel, haragos a felszín hulláma majd betemel, ítéljen a föld, s az ember halkan, Déli báb mind, amit majd a síron betakar, nem keresem már a szavakat. Attól szép a világ, hogy tudom, hogy benne van. Az egyik benne csengésben nem zeng egy másik hang, és hagyjuk, ahogy Isten ír belőlünk is egy dal.
Segíthetünk. A Szent István Rádió szolgáltató magazin műsora.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Mai vendégünk Hajdú Csilla, gyógytestnevelő lesz, akivel a helyes testtartásról, fejlődési korszakokról és problémákról, luttalpról, gerincferdülésről, mozgáshiányos életmódról beszélgetünk, és hasznos tanácsokat is adunk hallgatóinknak, például a helyes cipő, iskolatáska vagy székválasztással kapcsolatban is. Tartsanak velünk, érdemes! Szeretettel köszöntelek, Csilla, a stúdióban. Szervusz!
Szervusz!
Gyógytestnevelő, mivel is foglalkozik egy gyógytestnevelő, milyen feladataid vannak?
Egy gyógytestnevelő igazából a gyerekekkel foglalkozik elsősorban, nyilván ez nem egy normál testnevelés óra, hanem eltér abban, hogy főleg a tartás problémákkal, tartásjavítással foglalkozik, korrekcióval foglalkozik. Tehát olyan speciálisabb gyakorlatokat végzünk ilyenkor ezeken a foglalkozásokon, amiket mondjuk egy átlag testnevelés órán nem végzünk. Vagy legalábbis nem ilyen mértékben.
Hány éves gyerekekkel foglalkozol?
Én egészen óvodáskortól 8-osokig.
Tehát elég nagy a szórás. Melyik korosztály a legveszélyeztetettebb, vagy a leginkább fontos, hogy odafigyeljünk erre?
Mindegyik. Mindegyiknek megvan a saját specialitása, úgymond, vagy megvan az, hogy mi az, amire úgy nagyon oda kell figyelni. Óvodában főként inkább preventív jelleggel végezzük ezeket a foglalkozásokat és a gyakorlatokat. Ott inkább arra figyelünk, mondjuk, hogy egy lúdtalp ne alakuljon ki, nagyon sokat lábtornázunk, illetve hát ugye a tartóizmokat próbáljuk meg erősíteni. Amikor pedig már ott vagyunk, hogy általános iskolás korban, vagy akár egy serdülőkor, ugye, amikor már hirtelen nőnek a gyerekek, sokat nőnek, akkor pedig megint a gerinc melletti izomzatot próbáljuk meg erősíteni, és ugye a hanyagtartás ellen próbálunk meg küzdeni ilyenkor.
Mekkora a baj szerinted itt Miskolcon, vagy a tapasztalataid szerint a gyerekekkel, akikkel foglalkozol, sok a problémás gyerek?
Igen, érdekes, hogy mióta, mondhatjuk így, hogy ez a Covid, ez ilyen nagy váltás volt mindenhol észrevehető ennek a hatása, de itt is ugye, amikor elindult például a gyerekeknél ez, hogy otthonról tanulunk, és húzamosabb idejét töltenek például a számítógépek előtt, és onnan működik az oktatás, szinte duplázódott a hanyagtartásnak a diagnosztizálása, és így mi meglepődtünk mi is, hogy ez így számszerűen is meg mutatkozott. Nyilván azóta azért szépen lassan visszaáll a rend, de valahogy érezhető, igen, ez, hogy oda kell figyelni. Ez erény életmód, ez, hogy folyamatosan a asztalok előtt ülnek a gyerekek, vagy éppen telefont nyomkodnak, vagy bármi, de egy ilyen görnyedtebb testtartásban vannak, és keveset mozognak, ez meghozza az eredményét sajnos ilyen szempontból is.
Kezdjük akkor az óvodás korral. A luttalp kialakulása a veszély, ezt mondtad. Mit lehet tenni, akár szülőként adjunk tanácsokat, hogy mi az, amire figyeljenek, és egyáltalán hogy vesszük észre a luttalpat?
A luttalp az igazából a láb hosszanti boltozata lesüllyed lényegében, és ilyenkor ez az ív, ami a talpon van, ez nem olyan látványos, hanem ez inkább így egy talajhoz közelít, ugye? Tehát a szülő ebből látja, de ez mondjuk egy ilyen 6-7 6-7 éves korig teljesen normális, hogy nem feltétlenül látjuk, mert olyankor még ilyen kis zsírpárnácskák vannak ugye ott, ott az izmoknál, és nem is biztos, hogy körvonalazódik és látszik ez. Tehát igazából ilyen 7-10 éves korra lehet azt mondani, hogy ennek már ott ki kellene alakulnia. Nyilván ilyenkor ezt egy ortopéd szakorvos ő meg fogja mondani, de akár egy gyermekorvos is fogja már ezt látni, vagy akár védőnő, hogy hát az ott úgy nem biztos, hogy jó, és akkor el fogja küldeni vizsgálatra, vagy tényleg felír neki akár egy luttalbetétet, akár pedig ugye ilyen esetben egy gyógytornát. Hogyha preventív jelleggel szeretnénk ezt helyre billenteni, vagy odafigyelni erre a dologra, akkor nyilván elkezdünk lábtornát végeztetni a gyerekekkel, de még ha nem is tornázunk, akkor egy nagyon-nagyon egyszerű dolog az, hogy minél többet legyen mezítláb a gyerek. És ugye különböző, azon túl, hogy különböző reflexzónák vannak a talpon, azon kívül, hogy idegvégződések vannak, és ez ugye az idegrendszeri fejlődésre is kihat, vagy akár a szerveknek a működésére is kihat. Ezen túl ugye a talpon levő összes kis izmot ugye megmozgatja, és nem egy zárt cipőben van egész nap, ahol nem tud mozogni az izom, hanem szépen szabadon és minden irányból meg lehet mozgatni. Tehát, hogy azzal, hogy különböző felületeken vagy felszínen mozognak a gyerekek a talpukkal, ugye már ezzel is nagyon-nagyon sokat lehet segíteni az egyenetlen felületekkel.
Mi a helyzet akkor, hogyha mondjuk lábujjhegyezik a gyerek? Nagyon sokszor látjuk azt, hogy nem teszi le járás közben a sarkát, vagy akár futás közben sem, ez hosszú távon baj lehet, ugye?
Persze, megrövidülnek a hátsó izmok, ugye itt az Achilles és a válli, tehát mindenféleképpen próbálunk ilyenkor nyújtani, sok-sok olyan gyakorlatot végeztetni, amivel ugye mondjuk így, hogy ellen gyakorlatokat végzünk, és ugye ahol rövidülne, ott ugye megpróbáljuk nyújtani ezeket az izmokat, ahol pedig túl nyúlt, ugye túl laza ilyenkor ez az izom, ott pedig megpróbáljuk erősíteni, és megpróbáljuk visszahozni ezt.
Vannak erre tárgyak vagy eszközök is, ugye, amik segíthetnek?
Vannak, igen, de szoktam mondani, mert ugye amikor dolgozunk például akár ott az órákon is, tehát azért próbálok velük sok olyan gyakorlatot végeztetni, ami mondjuk otthon is elvégezhető, és nem kell hozzá egy egész külön segédeszköz arzenált beszerezni, hanem tényleg nagyon alap dolgokat. Tehát most, ha csak abban gondolkozunk, hogy egy spíc pipa, vagy akár a lábujjakat húzza be, és nyissa szét, mint egy napocskának a napsugarai, akkor ugye, ha már ezeket így eljátszatozza, már ez is nagyon jó. De hogyha mondjuk elkezdünk apró papírzsebkendőt, apró flecnikre szétszedegetni a lábujjakkal, széttépkedtetni a gyerkőccel, már ez is egy jó gyakorlat lehet, és ehhez sem kellett extra dolog. Ha csak leteszünk egy törőközőt a talajra, és rááll a gyerkőc így, hogy párhuzamos lábfejjel a szőnyegre, és elkezdi a lábujjakkal felgyűrögetni ezt a törőközőt, hogy igenis, majd előbb-utóbb el fog fogyni, akkor azért az jól megdolgoztatja ám ott ezeket az izmokat, és ezt is lehet ám fokozni, hogyha mondjuk ennek a törőközőnek a végére egy könyvet teszek a későbbiekben, vagy egy kódexet, akkor nyilván már megint úgy van, hogy még inkább meg vannak dolgoztatva ezek az izmok. De ha most csak egy egyszerű kis üveggolyócskákat, vagy legódarabokat mondok, vagy bármi apróságot, ami otthon van, és ezeket így össze kell szedegetni lábbal, hogy nem a kezével rakja be a legót a dobozba otthon, hanem na, akkor most gyere lábbal szedegessük össze, akkor úgy, ha a zoknikat fogja így felszedegetni, és így rakja be a fiúkba, vagy ha bugyit, vagy bármi ilyen kis egyszerű dolgot, akkor azt fogja. Tehát, hogy be lehet építeni ezeket, úgymond a mindennapokba, és nem igényel túl nagy eszközkészletet.
Most zenélünk egy kicsit, utána a helyes cipő választástól is beszélgetünk majd.
Aludtam a hibáimból, és már tudom a leckén.
Hajdú Csilla gyógytestnevelővel beszélgetünk, hogyan válasszunk cipőt, milyen a jó cipő, és ez kortól változik, tehát, hogy kiskorban egészen más szempontok vannak, mint mondjuk általános iskola alsó vagy felsőben?
Mindenféleképpen jó az, hogyha támasztva van a boka, tehát mondjuk akár egy ilyen magas szárú cipőről beszélünk. De nagyon sokan elkezdik, főleg ott a kicsiknél azt, hogy na, akkor szupinált cipő. Nem biztos, hogy azonnal szükség van arra a szupinált cipőre. A szupinált cipő az egy olyan cipő, ugye, ami belülről megemelt talp boltozata van, ugye, és már eleve úgy támasztja meg a lábat, hogy elvileg ugye, hogy így alakul ki maga az izom. Viszont pont ezért, mivel ennyire alá van támasztva, és minden irányból ez a láb meg van támasztva, nem tud mozogni, nem használja ezeket az izmokat. Tehát sokkal jobb neki, ha mezit láb van, még, ahogy az elején is mondtam, hogy 6-7 éves korig még változik, még alakul a lába, illetve ez az izomzat, és kellene, hogy dolgozzon is minél többet, és szabadabban legyen, ne legyen beszorítva abba a cipőbe, az egy szélesebb lábfejű cipő legyen, amiben elfér a lába, ne egy szűk, ami összenyomja a lábujjakat, összeszorítja, már eleve, hogy zoknit húz a lábára is, összenyomja a lábujjakat, nem úgy még ugye egy merevebb cipőbe van. Tehát jó azért, hogyha annak a cipőnek úgy könnyen hajlik a talpa, kényelmes viselet, de valahol a bokákat viszont jó, ha megtámasztja. Szóval az anyukáknak is ezt mondanám, hogy ha orvos nem teszi kötelezővé, és nem mondja azt, hogy már pedig indokolt annak a szupinált cipőnek a használata, akkor mi csak azért, mert a másik anyuka már megvette a boltba, és azt mondta, hogy fú, ez nekünk nagyon jó, na azért ne vegyünk szupinált cipőt a saját gyerekünknek is, mert lehet, hogy a miénknek nincs rá szükség, sőt, nagy valószínűséggel nincs rá szükség, tehát hagyjuk meg azt, hogy kifejlődjenek ezek az izmok, és inkább kezdjünk el jó sokat lábtornázni vele, inkább vegyünk meg akkor otthonra egy szenzoros szőnyeget, ami különböző felületeket biztosít, vagy tényleg kezdjük el járkáltatni mezitláb bárhol, és akkor sokkal többet tettünk az ügy érdekében, és preventív jelleggel akkor tornázgassunk otthon egy kicsit lábtornát, vagy masszírozzuk annak a gyereknek a talpát, mint hogy bezárjuk egy cipőbe, és nem használódnak ezek az izmok.
Hány éves kortól ajánlotta a talpbetét a lúdtalppal összefüggésben, vagy anélkül is lehet, vagy az, ha nincs lúdtalp, akkor is érdemesek akár?
Ez a talpbetét használat is érdekes kérdés. Én erre is azt szoktam mondani, hogy van, amikor valakinek ez kényelmi szempont, és azt mondja, hogy akkor puhább, kényelmesebb a cipője, és ezért használja, de hogyha tényleg lúdtalp ellen szeretnénk talpbetétet, vagy van valamilyen diagnosztizált probléma, abban az esetben viszont érdemes egy speciális talpbetétet beszerezni, de ez sem úgy, hogy bemegyek a boltba, vagy a gyógyszertárba, vagy valahova is rá van írva, hogy lúdtalpbetét, és de jó, akkor ez jó lesz, és méretre vágjuk magunknak, mert hogy 46-ostól a 36-osig jó, és akkor majd azon az íven fogom elvágni, ahol nekünk ez pont megfelel méretben, hanem akkor érdemes csináltatni egy talpvizsgálatot, és akkor ott egy személyre szabott talpbetétet elkészítenek nekünk.
Haladjunk lentről felfelé, akkor O-láb, X-láb, ezek ellen lehet-e tenni valamit, vagy ezek ilyen genetikai dolgok?
Lehet genetika is benne, lehet több dolog miatt is kialakulhatnak ezek is, tehát ugye azért akár egy túlsúly is közrejátszik ebben. Például egy sport, egy nem feltétlenül jól választott sport is tud ilyet okozni, például a kosarasoknak, a tömkelegének ólába van, mert ugye van egy kifordított testtartása, ugye egy lábtartása, és ebből is adódik, de a focistáknál is, tehát hogy megvan mindegyik sportágnak is úgymond ez a hátulütője, de lehet ezek ellen is vannak gyakorlatok, ugye, amiket lehet végezni. Nyilván ugyanígy akár az, hogy már a talpban levő izomzatot, ugye azzal, hogy stabillá tesszük, ugye van egy jó alátámasztási felülete a lábnak is, ugyanakkor az egész testünknek is, tehát onnantól, hogy a talpunkat rendbe tesszük, azáltal ugyanúgy majd azért a lábszárnak az izmait is tudjuk korrigálni, ugyanígy a csípőnek az állását is tudjuk, a deréknak, a válnak, tehát hogy mindennek, ha van egy stabil alap, ugye akkor felfelé épít építkezve is működő, tehát akkor ott is tudunk vele korrigálni, és lehet ugye, akár hogyha most csak azon gondolkozunk, hogy egy labdát beszorítunk a térdek közé, és megpróbálunk így gyakorlatokat végezni, egyszerű lábemeléseket, gólásokat, lábujjhegyre emelkedéseket, bármi hasonlókat, akkor ezzel is tudunk korrigálni. Tudunk gumiszalagot tenni ezekre a térd köré, és akkor ezzel nyitni, zárni, erősíteni ezeket az izmokat, különböző, nem tudom, most akár csak ha ilyen gátüléseket végzünk, és akkor billentjük hajlított térdel zéülésbe is jobbra-balra a térdeket, akkor akár ezek is jók lehetnek. Tehát azért ezek már speciálisabb kihívások. Én úgy gondolom, hogy ezekkel azért már jó akár egy szakembert felkeresni, jó egy gyógytornásszal beszélni ilyen kapcsán, és nem biztos, hogy minden egyes héten ott kell lenni annál a gyógytornásznál, de mondjuk kap egy olyan speciális gyakorlatsort, amit érdemes otthon végeznie, és akkor időszakosan, mondjuk havonta pedig konzultál a szakemberrel erről, hogy akkor hogyan fejlődött, és mit lát ő azóta.
És muzsikáló róma nápoly és Genova tipek topog ide oda. Hey mambo, mambo italiano. Hey mambo, mambo italiano. Ritmusban azt mondják csak ez a jó, ha egy kicsit megkevered, még a ház is beleremeg. Égő holt, még soha ilyen szép nem volt. Te mosolyogva táncod, járod, mindig akad párod. Aki vidám, aki csinos, és a csokja sose tilos. Hey, mambo, mambo, italiano. Hey, mambo, mambo, italiano. Ezt járja ma Padua és Milano, Róma, Nápoly és Genova, tipek topog ide-oda. Mambo, italiano. Nápoly és Genova, tipek topog ide-oda. Hey, mambo! Ha egy kicsit megkevered, mi a ház is beleremeg. Égő hol, még soha ilyen szép nem volt. Te mosolyogva táncod, járod, mindig akad párod. Aki vidám, aki csinos, és a csokja sose tilos. Hey, mambo, mambo, italiano. Hey, mambo, mambo, italiano. Ezt járja ma Padua és Milano. Roma, Nápoly és Genova, tipek topog ide-oda. Mambo, italiano.
Folytatjuk beszélgetésünket Hajdú Csilla gyógytestnevelővel. Hogyan válasszunk sportágat a gyermeknek? Az elsődleges az, hogy szeresse.
Nyilván nem árt, hogyha szereti a gyerek azt, amit csinál, és nem az van, hogy mi erőltetjük rá, vagy a saját, nem is tudom, a szülő, amire vágyott annak idején gyerekként, azt szeretné megvalósítani a gyerekében, és hogyha én vágytam arra, hogy tornász leszek, akkor majd milyen jó, hogy született egy kislányom, mert majd ő majd tornász lesz, és majd ő az én meg nem valósított álmaimat majd ő megvalósítja. Szóval igen, tehát kell, hogy szeresse azt, amit csinál, de ez még nem jelenti azt, hogy tehetséges is abban, amit szeretne ő, vagy lesz benne sikerélménye, mert pont ez az, hogy ha utána nem tehetséges és nem jó, akkor lehet, hogy kudarc élménye lesz, látni fogja, hogy a többieknek viszont jól megy és működőképes a dolog, és ő folyamatosan azt érzi, hogy mindig visszamarad és lemarad a társaitól, és akkor viszont pont az ellenkezőjét érjük el, és akkor nem megszeretni fogja a mozgást, akkor az felnőtt korára is ugyanúgy ki fog hatni, hogy lesz egy negatív élménye, hogy én nem vagyok elég jó, én nem vagyok elég tehetséges, és érdemes megtalálni azt, ami a gyerkőcnek jó és sikerélményt hoz, és ezt megnézni, hogy a saját képességei, a saját adottságai, a testalkata, az izomzata, egyszerűen a rugalmassága és különböző alapkészségek megvannak-e neki, és hogy azokból mik azok a sportágak, amik szóba jöhetnek. Tehát van-e labda ügyessége, van-e labda érzéke, és akkor például ennek megfelelően válaszunk-e akár egy labdarúgást, akár egy kézilabdát, röplabdát, bármit, vagy hogy szeret-e futni például, mert lehet, hogy attól, hogy szeret futni, és lobbanékony, és jó futó, és nem biztos, hogy pont a fociba kell ezt kamatoztatnia, lehet, hogy egy atlétikában sokkal ügyesebb lesz, vagy sokkal nagyobb sikerélménye lesz. Tehát én szoktam mondani azt is, hogy az, amikor nagyon a versenysportágakra megyünk rá, annál is érdemes figyelni azt is, hogy mennyi edzésre van annak a gyereknek, mennyire terheljük le ezzel, akár mentálisan, akár fizikailag, mert ez mindenhogy kihat a gyerkőcre, és ez hosszú távon is meghozza a negatív irányban is az eredményét, mert vagy az lesz, hogy kimerült, vagy az lesz, hogy van egy, nem tudom, egy hamar kialakult térd problémája, hátfájása, derék problémái, tehát mindegyik sportágnak megvan az sajnos, hogy mi lesz az oldala, amelyiket dominánsabban használja, melyik lesz az a végtag, ami többet van használva, tényleg hol van az, ahol sok a kitámasztás, és a térdüzületek vannak nagyon-nagyon beterhelve, vagy a bokaizületek. Egy úszásnál is megvan az, hogy az legalább ugye nagyon sok esetben, hogyha elmennek ortopéd szakorvoshoz, akkor ugye az úszás az, amit elsőképpen felírnak, és ez egy nagyon-nagyon jó sportág, én nagyon-nagyon szeretem, egyrészt azért, mert minden izmot megmozgat, ráadásul mind a két oldalt párhuzamosan mozgatja, tehát nincs benne olyan, hogy na most én csak a jobb oldalammal dolgozok, mert az az ügyesebbik oldalam, hanem ugyanúgy fogja használni az úszásnál a jobb kezét is, meg a bal kezét is, jobb lábát is, bal lábát is, tehát egy szimmetrikus sportágnak mondható, és tényleg minden izmot megmozgat.
Kisiskolás korban az alkatról már lehet következtetni arra, hogy melyik sport lehet közel hozzá, vagy melyik sport lehet neki való?
Lehet, de ez sem feltétlenül állja meg a helyét, mert hogy fejlődésben vannak, és ugye a kamaszkornál, serdülőkornál szokott róluk, tehát még a duci gyerekeknél is van olyan, hogy hirtelen ledobja magáról a kilókat, hirtelen nyúlik sokat, és eltűnnek azok a felesleges kilók, és az, amit már mi korábban kitaláltunk neki, az nem biztos, hogy már megállja a helyét. Tehát menet közben is fog ez változni, pontosan ezért, mert egy fejlődő szervezetről beszélünk. Ugyanakkor a gyereknek a személyisége is változik, és ő maga is lehet, hogy a gyerek is saját maga teljesen mást igényel majd, és lehet, hogy eddig pörgött ezerrel, és olyan mozgás kellett neki, ahol ő ezt le tudja vezetni, de lehet, hogy változik annyit, hogy utána már valami nyugodtabb sportág is jó lesz neki. Most nem azt mondom, hogy leül majd onnantól kezdve sakkozni, de lehet, hogy tényleg egy olyan sportágat fog választani, ami homlok egyenest ellentétes azzal, amit korábban csinált.
Hogyan vehetjük észre a rossz testtartást? Mert sokszor a szülők is rossz testtartással rendelkeznek, és nem biztos, hogy figyelik, vagy észreveszik azt. Honnan vegyük észre, hogy rosszul tartja magát a gyermek?
Ilyenkor már eleve az, hogy lóg a feje előre a gyerkőcnek, az, hogy egy előre ejtett válla van, az, hogy kicsit görnyedtebb a testtartása, ez nagyon sokat elárul, tehát a hanyagtartás az szinte, mondhatnám, hogy minden második vagy harmadik gyereknél jelen van, sajnos, és éppen ezért nagyon fontos az, hogy sokszor ez a kihúzzuk magunkat, emeld fel a fejed, tartsd egyenesen, nézz előre, a tekintet az előre nézzen, de ez adódik abból is, ugye, hogy most ráfoghatjuk arra, hogy sok a telefonozás, vagy sokat nézzük a telefont, és ugye egyelőre ejtett fejtartással vagyunk. Ugye amikor egyenesen tartjuk, és pont a gerincoszlop fölött helyezkedik el a fej, annak a súlya egy, mondjuk el az, hogy egy ilyen 4-5 kiló. Onnantól kezdve is az már fizika, hogy amikor ejtjük előre a fejünket, ugye, hogy az a súlya sokkal több, és azért utána már akár olyan, mintha akár egy 25 kilót tartana a nyakunk, és ilyenkor ezek az izmok megmerevednek. Tehát a nyaki izmok, a vállövnek az izmai, ezek mind-mind-mind megmerevednek, bekeményednek, és ugye nem véletlenül tud elkezdeni ez itt fájni egy idő után, és jól is esik, amikor azt megmasszírozzák nekünk, ugye, mert letapadnak ezek az izmok, tehát utána muszáj, hogy ki legyenek mozgatva, át legyenek mozgatva, és ellentétes irányba használjuk őket. Szóval igen, tehát ebből vehető észre, hogy előre esik a váll, és van egy környezetes testtartása a gyereknek.
A gerincferdülés az ebből kifolyólag alakul ki, vagy az egy egészen más, vagy sokkal több összetevős dolog?
A gerincferdülés az már egy oldalirányú elváltozása inkább a gerincnek, ugye az, hogy hanyagtartása van, az inkább egy előreeső testtartás, attól inkább púposnak mondanám, tehát mondhatjuk úgy, hogy egy kifotikus görbület alakul ki a háton, míg mondjuk, amikor gerincfeldülés van, ott már inkább a balra vagy a jobbra irányuló görbületeket vesszük figyelembe, és ez lehet akár a fenti szakaszán, lehet akár egy alsó szakaszán a gerincnek, tehát ez attól függ, hogy, és itt megint az, hogy félváron hordom az iskolatáskát például, és merre terhelek, hogy hogyan ülök az íróasztalnál, melyik kezemre támaszkodok éppen egész nap a jobb oldalamra, vagy a bal oldalamra, és akkor hogyan görbülök el, milyen irányra dőlök. Az, hogy amikor például ugye páros lábon állunk, és nyilván egy idő után terhelünk, vagy a bal oldalunkra, vagy a jobb oldalunkra, de hogy ebből is mindig van egy dominánsabb oldal, és akkor merre billentem ki a csípőmet, ugye már ebből is adódik az, hogy na akkor melyik irányba alakul ki majd ez a görbület, és ezért nagyon fontos ez, hogy ezek a tartóizmok, tehát hogy így a gerincoszlop melletti méhátizom, az ugye folyamatosan legyen erősítve is, mert hogy kell, hogy ne engedje, hogy ezek a csigolyák itt így el tudjanak csúszkálni, és el tudjanak mozdulni.
Sokszor volt nehéz a lelkemen a súly, ez egy nem nekem való utazás. Tudod, körbejártam rég, és most mégis minden új, veled egyszerűen jó, nagyon más. Van egy végső remény, te vagy már porcelán, és a holnap semmi jót nem ígér. De te jól vigyázol rám, és a rossz napok után újra feléd visz az út odaér. Van egy végső remény, te vagy már. mától a fény, és ha elmosódik minden kép szerelme, érte még.
Szóba került az iskolatáska, ezzel kapcsolatban is adjunk tanácsot, bár itt tél környékén most nem szoktak iskolatáskát vásárolni, de akár a jövőre tekintettel milyen szempontokat vegyünk figyelembe, amikor a gyerekünknek választunk egy iskolatáskát?
Hát ne azt, hogy de jó, mert unikornisos, és nem tudom, meg Spider-Man van rajta, hanem nyilván azt is nézzük meg, hogy hogyan van annak a hátsó része, a hátlapja kialakítva, ugye, hogy puha legyen, de már most sokra rá is írják azt, hogy megfelel annak az elvárásnak, hogy a hátnak az ívét, vagy a görbületét, a genisznek a görbületét követi ez a táska, és kipárnázott legyen. Figyeljünk arra, hogy nagy divat lett ez a gurulós táskákat, mint a bőröndöt húzzuk magunk után, én mindig el szoktam mondani, hogy lehet, hogy nem a hátán viszi a gyerkőc, és nem úgy érzi azt a súlyt, ettől függetlenül vagy a jobb oldalával, vagy a bal oldalával, amelyik kezével megint neki kényelmesebb húzni, van egy fordult testtartás, egy kifordult testtartás, és húzza magával a súlyt, tehát abszolút nem erőnyös, én úgy gondolom, szóval mindenféleképpen olyat válasszunk, amit igenis felrakunk mind a két vállunkra, és önmagában a táska is legyen könnyű, tehát azért vannak olyan táskák, már most szerencsére azért erre is figyelnek, hogy mondjuk vannak olyan táskák, amik még az egy kilót sem érik el, főleg az elsősöknél azért ez nagyon fontos, de a későbbiek folyamán is érdemes azt nézni, hogy önmagában, ha csak a táskát megfogjuk, és az már mondjuk 2 kiló fölött van, akkor érdemes belegondolni, hogy ha még ebbe belepakoljuk a könyveket is, hogy akkor az a gyerek mekkora súlyt fog el magával cipelni, és ezeket azért így érdemes szem előtt tartani.
Ugyanígy a székválasztás is a kérdés, ugyanaz, hogyan válasszuk ki a széket a gyermeknek, de akár saját magunknak is, ha sokat ülünk. Olyan.
Abszolút, ez így van. Nyilván ott megint fontos az, hogy milyen az ülő felülete is, hogy mennyire támasztja meg ugyanígy a két farpofát, mondjuk így, tehát ugye a fenekünket, hogy mennyire tudunk rajta stabilan ülni, ugyanakkor ott megint fontos az, hogy lehessen állítani a magasságán, mert ugye, hogyha nagyon magasan van, és mi nekünk ott ugye az asztalra is így fel kell könyökölnünk, akkor a vállunk fentebb esik, mint ahogyan annak az egyenes vonala lenne, és akkor az ott megrövidülnek megint itt a nyaktól a vállövnek az izmai, és ugye ez nem helyes testtartás, ugye, és akkor ott vissza kellene, hogy essen. Tehát mindenféleképpen lehessen állítani az ülő magasságot a gyerekeknek, de az sem árt, hogyha a háttámláját is be lehet állítani, és lehet billenteni, és ott is megint figyelni arra, hogy nem úgy, hogy teljesen előre nyomja, de ne is ez legyen, hogy ilyen kényelmesen hátradőlve elfolyok a székben, és akkor ilyen nagyon laza vagyok benne, hanem tényleg ott is megtalálni azt a szöget, azt a dőris szöget, ami rendben van.
Hány éves kortól lehet mondjuk masszírozni, vagy masszíroztatni szakemberrel a gyermeket? Érdemes egyáltalán az izmokat néha úgy átmasszíroztatni?
Én azt gondolom, hogy igen. Kort, hogy hány éves kortól lehet masszírozni, ebben nem én vagyok a releváns, én úgy gondolom, de szerintem biztos, hogy szükség van arra, hogy az izmok legyenek átmasszírozva, de akár, hogyha mondjuk csak egy ilyen kis hengert használunk, vannak ezek a hengerek, akkor akár azt is lehet használni hozzá.
Mi a véleményed arról, amikor egy gyerek, vagy hány éves kortól ajánlott, hogy mondjuk az edzőterembe kondizzon, akár hiúsági, vagy a közösségi média hatására bármilyen okból, esztétikai okból, de ezt mikortól engedjük a gyereknek, mondjuk így?
Igen, elindul ez a hiúság kérdés, és ugye, hát már ez a 7.-8. osztályosoknál is észrevehető, főként inkább a 8-osok azok, akiknél már jön ez a váltás, hogy megyek gimnáziumba, és akkor most már majd szeretnék másképp kinézni, és szeretnék izmosabb lenni, és elindulnak a konditermekbe. Mindenféleképpen azt szoktam mondani, hogy vagy szülővel menjen, tehát ne csak haverok legyenek, akik így 3-4-en összefognak, és akkor na menjünk el, és egymás kedvére, akkor kihívásos szinten melyikünk bír többet emelni, és nyomni, és nem tudom, googolni, és bármi, hogy ne így működjenek ezek az edzések, mert sokkal többet ártanak vele, mint használnak. A szereknek a fogyasztásáról arról itt ne is beszéljünk, mert azzal sem értek egyet, hogy ők elkezdenek idő előtt olyan szereket fogyasztani, amivel a szervezetüket roncsolják, rombolják, és hormonálisan olyan problémákat okoznak vele saját maguknak, ami a későbbiek folyamán nagyon-nagyon nagy gondokat fog majd okozni, és ez nem most, hanem tényleg majd sok évvel később, amikor akár családot szeretnének alapítani, és sorolhatnánk. Szóval mindenféleképpen vagy legyen lent szülő velük, vagy pedig legyen velük edző, aki szakemberként ott van, és összeállít nekik egy edzéstervet, és megmondja, hogy mi az a maximum súly, amivel lehet őket terhelni, mi az a gyakorlat, amit ők végezhetnek, melyik az az eszköz, amit ők használhatnak, és az a problémám ezzel a konditermesdivel, hogy nagyon sokan egyszerűen felnőttként is, ha lemennek a konditermekbe, nem tudják szakszerűen használni a gépeket. Van, aki nem is tudja, hogy mire jó az a gép, vagy másolja a másikról, hogy ő mit csinál, és akkor ezt így kell használni, akkor én is úgy csinálom. De sokszor kívülről nem látjuk magunkat, és nem biztos, hogy megvan az a szög, amiben még nem ártunk, tehát akár egy, nem tudom, most csak mondok egy googolást, hogy a térdünket mikortól terheljük jobban, vagy akár egy fekvenyomásnál is. Tehát mindegyiknél megvan az, hogy meddig szabad levinni azt a súlyt, hol kell tartanunk, hol van meg még az az alátámasztás, amivel nem terheljük túl az ízületeket és az szalagokat. Úgyhogy én mindenféleképpen azt mondanám, hogy kort ebben nehéz meghatározni, mert nehéz. De ha ezeket a szempontokat betartjuk, hogy legyen szakember mellettünk, és tényleg egy tudatosan felépített gyakorlatsort végezzünk, akkor talán nem lehet olyan nagy a baj utána.
Amikor kiskamaszok elkezdenek nőni, és a csontjuk hirtelen gyorsabban nő, és vannak, akiknek így talán egy kicsit gyorsabban, mint az átlagosnak, akkor vigyázni kell a testnevelés órákon? Vagy mi az, amire akár a szülő figyeljen?
Igen, bár én úgy gondolom, hogy a kollégák ezt ilyenkor tudják, hogy melyik korosztálynál mi az, amire oda kell figyelni, vagy mi az, ami speciálisabb gyakorlat lehet. Nekem azért a kollégák például a testnevelő kollégák meg szokták kérdezni, hogy kik azok a gyerekek, akik hozzám gyógytestnevelésre vannak beírva, és milyen problémával, milyen diagnózissal, és ennek megfelelően például átbeszéljük azt is, hogy ki az, aki csak rövid távot futhat, ki az, aki nem futhat rövid távon, mi az, amivel terhelhető, mi az a torna gyakorlat például, amit már ő nem csinálhat, teszem azt egy híd gyakorlatot, vagy akár egy gyertya, tehát hogy egy gerincdeformitásnál mik azok a speciális gyakorlatok, amiket mondjuk ő nem csinálhat, de ezeket mindig átbeszéljük, hogy otthon szülőként mire érdemes egy ilyen esetben figyelni. Nehéz. Én azt gondolom, hogy nehéz szülőként erre figyelni, mert keveset vagyunk a gyerekekkel, és az iskolában töltik a napjuknak a nagy részét, vagy a haverokkal már az a korosztály, vagy valahol edzésen tölti a nagy részét, vagy valamilyen szakkörön tölti. Tehát abban az egy-két óra hosszában bármivel nekünk még itt tudatosan fellépni, annak kapcsán, hogy na, húzd már ki magad, figyelj oda, hogy tartod magad, miért így van a fejed, miért úgy van a hátad, vállad, stb. Talán ez így pont elég is, én úgy gondolom. Nem biztos, hogy még otthon külön neki kell állnunk ezekkel, bármit is csinálunk. Tehát, hogy most itt, nem tudom, külön tornázgatnánk otthon még, vagy ilyesmi. De lehetünk példa, elmehetünk tornázni, elvihetjük magunkkal, beiratkozhatunk együtt egy pilateszre, vagy akár egy gerinctréningre, vagy bármire, ahová el tudjuk vinni magunkkal, és akár csak heti egyszer közös programnak is jó lehet, hogy a szülő a gyerkőccel együtt edzés tornázik.
Gondolom az étkezés is ilyenkor fontos, hogyha valaki többet sportol, akkor többet egyen, vagy egyáltalán mást egyen, nem?
Igen, nyilván fontos az, hogy ezek a makro- és mikrotápanyagok azért vissza legyenek pótolva, és nyilván ez is megint olyan, hogy ebben a serdülőkorban kiennék az egész hűtőt a gyerekek, ugye, tehát alapjáraton is többet égetnek el, több energiát használnak el, és ehhez azért kell a bevitel is, de mindig el szoktam mondani, hogy nem a péksütemény lesz az, amiből be fogja ő vinni ezt az energiát, hanem próbáljunk meg neki minőségi reggelit adni, tápláló reggelit adni, tehát nem a ilyenkor, meg egyébként sem a gulyócskák tejjel, meg a zapkex lesz a jó reggeli, meg nem a péksüti, amit megvásárolnak, mert hogy pénzt adunk neki, és akkor menj be a pékségbe és vegyél magadnak valamit, mert ez hosszú távon akár egy inzulin rezisztenciának is a kapuja lehet, hanem igenis próbáljunk meg akkor időben felkelni, és fontos az a állati zsíradékos reggeli, egy kis kacsazsíron megsütött tojás, ami tud segíteni akár egy reggeli epekapunyításban, és mondjuk egy méregtelenítési folyamat be tud általa indulni. Ez egy újabb témakör lenne, amiről lehetne mesélni, szóval mindenféleképpen a tápláló reggeli az nagyon-nagyon fontos. Én ezt szoktam mondani, hogy tényleg azért egy kis tojásos reggeli, legyenek ott a rostok, legyenek ott a zöldségfélék, és ilyenkor soha nem arra gondolok, hogy paradicsom, paprika, uborka, retek, mert talán ez a négy még ott van a háztartásokban, hanem szó szerint a zöldek, mint rukkola, spenót és madársaláta és hasonlók, tehát hogy mindenféleképpen a jó nagy maréknyi zöld menjen bele abba a szendvicsbe, hogyha esetleg azt készítünk a gyerkőcnek, és óvatosan szoktam mondani, hogy a mai világban már most óvatosan az állati eredetű fehérjékkel. Nagyon sok mindenkinek van vele problémája, nagyon kevés embernek van fehérje bontó enzime kialakulva, vércsoporttal is összefügghet, és sok minden mással, és érdemes ezt is figyelni, hogy amikor van valamilyen bőr problémája, vagy kiütése, vagy ekcémája, vagy sorolhatnánk sok minden más problémája, tünete a gyereknek, hogy akkor az esetleg nem adódhat-e abból, hogy van egy tejfehérje, vagy bármilyen más érzékenység.
Csilla, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Én köszönöm szépen, hogy itt lehettem.
Én még vagyok a régi naív álmodozó, aki soha se érti, mitől hazug a szó. Valaki rögtön megérzi, hogy miért a lány szeme röntgenen nézi, lát mindent talán, és ha hamis a kép, és ha hamis a szép, és ami hamis a szép,
kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Az elmúlt közel 50 percben vendégünk volt Hajdú Csilla, gyógy testnevelő, én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Segíthetünk! Szolgáltató magazin műsort hallottak a Szent István Rádióban.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!